34. fejezet. Elmondja, hogyan derül ki, miként lehetne a varázs alól feloldani a páratlan Dulcineadel tobozót. E könyv egyik leghíresebb kalandja. Herceg és hercegné igen mulatságosnak találta Don Quixote és Sancho Panza társaságát, s még szilárdabban megmaradtak feltett szándékuknál, hogy majd néhány kalandszerű tréfát űznek velük. Egyik ilyen remek tréfa ötletét az adta, hogy Don Quixote beszélt Montesinos barlangjáról. A herceg asszony leginkább azon csodálkozott, hogy Sancho olyan együgyű, és most már maga is csalhatatlan igazságnak tartja Dulcineadel tobozó elbűvölését, holott az egész ármányosságnak ő maga volt a mestere és varázslója. Megparancsolták hát a cselédségnek, hogy mihez tartsák magukat. Hatodnapra hajtóvadászatot rendeztek nagy vadra, akkorra vadász és hajtósereggel, hogy koronás király körül is elég lett volna. Don Quixotének meg Sancho Panzának is zöld vadászruhát adtak a legfinomabb posztóból. Azonban Don Quixote nem akarta felölteni, az lévén az ellenvetése, hogy rövidesen úgyis visszatér a fegyverviselés nehéz foglalatosságához, s nem hordozhat magával semmiféle ruhatárt és podgyászt. Sancho ellenben nagyon is elfogadta a felkínált ruhát. Majd eladja, gondolta magában, a legelső alkalommal mihelyst lehet. Eljött végre a várva várt nap. Don Quixote fölfegyverkezett, Sancho Panza pedig felöltözött a szürkéje hátán, mert nem akart tőle megválni, bár paripát is kínáltak neki, csatlakozott a vadász csapathoz. A hercegasszony gyönyörű, díszes vadászöltönyben jelent meg, s Don Quixote, aki maga volt a megtestesült udvariasság és figyelem, hiába tiltakozott a herceg, nem tágított, ő tartotta a hercegné paripájának kantárát. Végre két hatalmas hegy között egy erdőhöz értek, itt szétszóródtak a leshelyeken és a mély úton, s mikor a hajtók is csoportokra szakadtak, egyszerre elkezdődött a vadászat oly nagy zajjal, kiáltozással, lármával, hogy az ember a szomszédja szavát sem értette, a kutyaugatástól és kürt rivalgástól. A hercegasszony leszállt paripájáról, s ott foglalt helyet hegyes vadász dárdájával, ahol tudta, hogy a vadkanok szoktak járni. Leszállt a herceg és Don Quixote is, a hercegné mellé állt. Sancho pedig a hátok mögött húzódott meg, le se szállva szürkéjéről, mert tőle megválni nem mert. Nehogy valami baja essék a szamárnak. Alig, hogy lábok a földet érte, s alig, hogy számos cselédjük sorba állt körülöttük, roppant vadkan törtetett feléjük. Az ebek hajtották fel, s a vadászok vették üzőbe, fogait és agyarait csatogtatta, s fújta a tajtékot. Don Quixote mihelyest észrevette, rögtön karjára fűzte pajzsát, kardjához kapott, s előre rontott, hogy szembeszálljon vele. Ugyanúgy tett vadász gerejével a herceg is, de a hercegasszony mindkettőjüket megelőzte volna, ha a herceg vissza nem tartja. Az iszonyú állat láttára csak Sancho ugrott le szürkéjéről, s vesd el magad, úgy nekiirad modott, amint csak a lába bírta, s mindenáron fel akart menekülni egy magas tölgyfára, de nem sikerült. Sőt, amint már fele úton volt, és erőnek erejével a fa teteje fölé törekedett, szerencsétlenségére az ág eltörött alatta, ő meg zuhantában függve maradt egy ág csonkján ég és föld között. Ebben a rettenetes helyzetben érezte, hogy a zöld dolmány reped, hasad, de még arra is gondolt, hogy ha az a veszett vatkan arra veszi útját, még el is érheti. Olyan égtelen ordítást csapott hát, s olyan keservesen kiabált segítségért, hogy aki csak hallotta, de nem látta, azt hihette, bizonyosan valami vadállat marcangolja. Végre a sok vadász dárda elejtette az agyaras vatkant. Ekkor Don Quixote arra fordult, amerről Sancho kiáltozását hallotta, s íme látta, ott függ a tölgy ágán, feje lefelé, a szürke pedig mellette áll, el nem hagyva gazdáját nyomorúságában. Cid Hamete meg is jegyzi, hogy Sancho Panzát csak ugyan ritkán lehetett szürkéje nélkül látni, a szürkét meg ő nélküle. Oly nagy barátsággal és hűséggel viseltettek egymás iránt. Don Quixote odament Sanchohoz, és leakasztotta. Alig szabadult meg a fegyverhordozó, alig érte talpa a földet, először is a vadász dolmány repedését vette szemügyre, s a szíve mód felett elfacsarodott, mert akkora értéket tulajdonított a ruhának, mint valami földbirtoknak. Eközben a hatalmas vatkant egy összvére tették, s fölbukrétázták rozmarinágakkal és mirtuszgaljakkal. A zsákmányt diadalmasan az erdő közepén fert, vászonsátor felé vitték. Itt már dús, fényes lakomára terített asztalok várták a vadászokat, látszott, hogy valóban előkelő és bőkezű a vendéglátó. Sancho megmutatta szakadt ruhája foszlányait a hercegnének, s így szólt. Ha mi csak nyúra vagy apró vadakra jöttünk volna, bizonyos vagyok benne, hogy az én dolmányom se járt pórul. De nem is tudom, mi gyönyörűség lehet abban, hogy az ember olyan állatra lessen, amely úgy felnyársalhatja az agyarával, hogy életünket adjuk meg az árát. Emlékszem, hallottam én egy régi románcot. Azt mondja, medvék falják fel a testem, mint a hírneves favilát. Az gót király volt, mondta Don Quixote, s egykor nagy vadra menvén egy medve tépte szét. Azt mondom én is, válaszolta Sancho, s nekem ugyan egy cseppet sincs igyemre, hogy a fejedelmek és a királyok csupa gyönyörűségből ilyen veszedelmeknek teszik ki magukat, amit igazság szerint nem volna szabad gyönyörűségnek tartani, mert az ember egy-egy oktalan állat életét veszi, pedig az állat senkinek se vétett. Nagyon csalódik kegyelmet, Sancho, felelt a herceg. Ellenkezőleg az ilyen nagyvadászat sokkal jobban megilleti a királyokat és fejedelmeket, és sokkal szükségesebb is nekik, mint bármi más. A vadászat a csata mása. Ebben is megvannak a haditervek, cselfogások, törvetések. Az ember megóvja magát és elejti ellenségét. Tűrnie kell a legiszonyúbb hideget s a legrekkenőbb forróságot. Le kell mondani a tunyaságról, álomról, a vadász tagjai mozgékonyabbá lesznek, megedzi magát. Szóval a vadászat igazi élvezet, senkinek kárára nem válik, de igen sok gyönyört nyújt. S az a legjobb, hogy nagyhajtó vadászatot nem rendezhet bárki, mint másfajta vadászatokat, s az egy solymászatot kivéve, mert ez is csak királyoknak és nagyuraknak való. Azért hát, Sancho barátom, térjen más véleményre, s ha majd kormányzóvá lesz, járjon szorgalmasan vadászgatni, majd meglátja, mennyi hasznát veszi. Azt már nem, felelte Sancho. A jó kormányzó olyan, mint a lába törött. Szépen otthon csücsül. Ugyancsak derék dolog lenne, ha az ügyes-bajos emberek nagy fáradtsággal hozzátörekednének. Ő meg az erdőn hajkurászná a maga mulatságát. Elvihetné az ördög az ilyen kormányzást. Nekem, uram, igaz lelkemre mondom, úgy tetszik, hogy a vadászat meg az ilyen hajcihő sokkal inkább naplopóknak való, mint a kormányzóknak. Én húsvét napján durálkozni szeretnék, vasárnapokként és ünnepnapokon pedig tekézni, de az ilyen vadászat meg hajhászat nem kell, uram, se testemnek, se lelkemnek. Adja Isten, hogy úgy legyen, Sancho, csak hogy az ígéret szép szó, ha megtartják, úgy jó. Tartják, nem tartják, válaszolta Sancho. A jól fizetőt nem búsítja az álog, s ha Isten akarja, vélem részen a karja, s tudja Isten, kinek át subát, kinek gubát. Azt akarom mondani, ha Isten megsegít, és én becsületesen megteszem a kötelességemet, különb ember leszek a kormányon, mint valami saskesejű vagy szarka. S aki nem hiszi, nyúljon a számba, s tapítsa meg a fogamat, tudok-e harapni vagy se. Hogy az Isten és minden szentje verjen meg, átkozott Sancho! Rivalt rá Don Quixote. Mikor érem már meg azt az időt, hogy, mint már olyan gyakran mondtam, egyszerűen s okosan halljalak beszélni, közmondás nélkül? Kergessék a patvarba, kegyelmességtek ezt a bolondot, máskülönben nem csak két, hanem 2000 közmondás közt fogja agyon darálni a lelköket. A hajóknál fogva cibálja elő közmondásait, akár találnak, akár nem, hogy az Isten legyen irgalmas neki, vagy én nékem, ha meg tudom hallgatni. Igaz, Sancho Panza több közmondást idéz, mint maga a görög komtúr, jegyezte meg a hercegné, de elismerésre méltók, mert rövidek és velősek. Ami engem illet, igazán elmondhatom, nekem nagyobb élvezetet szereznek, mintha jobban válogatná meg és helyesebben alkalmazná mondásait. Ilyen és hasonló társalgás közben mentek ki megint a sátorból az erdőbe, s azzal múlt a nap, hogy a hálókat, stőröket vették szemügyre. Így érte őket az alkonyat, de az este sem volt oly tiszta és csendes, mint máskor a nyár közepén. Fél homály borongott a tájon, de ez nagyon kapóra jött a hercegi párnak, és elősegítette terveit. Amint alkonyodott, még a sötétség beállta előtt, egyszerre csak megelevenedett az erdő, mintha mind a négy sarkán égne, mintha vágtában lovashadak közelednének, aztán jobbra-balra mindenfelé számtalan trombita, harci kürt, rivargása harcsant fel. A tűzvilága, a kürtök, fanfárok harsogása majdnem megvakította, szinte elkábította a közelállókat, és mindenkit, aki csak az erdőben volt. Egyszerre iszonyú, leili üvöltés lendült fel, amint a mórok szokták hallatni csatariadásukat. Trombiták, kürtök harsogtak, pergett a dob, sípok üvöltöttek, s mindez egyszerre oly vadul és egyre erősödve, hogy csak az nem siketült meg a tengernyi hangszer zűzdavaros rivalgásától, aki már különben is elvesztette a hallását. A herceg megdöbbent, a hercegné összerezzent, Don Quixote bámult, Sancho Panza reszketett, de még azok is meghökkentek, akiknek egyébként tudomásuk volt a dologról. A félelem mindnyájukat elnémította, s éme egy ördögnek öltözött gyors futár száguldott el előttük, postas híp helyett egy öblös, roppant kürtöt recsegtetett, borzalmas hangon. Hóha, futár! Kiáltott rá a herceg. Ki vagy? Hová igyekszel? Micsoda hadsereg akar ezen az erdőn átvonulni? A futár hajmeresztő s irtózatos hangon így válaszolt. Én az ördög vagyok, s Don Quixote de la Manchát keresem. Az erre tartó tömeg, hat sereg vadász. Diadalkocsin hozza magával Dulcine Adel tobozót. Elbűvöltenül a nemes francia Montesionasszal. S értésére akarja adni Don Quixote-nak, mi módon lehet feloldani a varázs alól. Ha te ördög volnál, amint mondod, és külsőd is mutatja, már eddig is ráismertél volna ama bizonyos Don Quixote de la Mancha lovagra, mert íme itt áll előtted. Istenemre, és igaz lelkemre mondom, felelt az ördög, észre se vettem. Annyi mindenféle gondolat járt az eszembe, keresztül kasul, hogy a fő dolgot, amiért jöttem, el is felejtettem. Ez az ördög kétségkívül igen becsületes ember, és jó keresztény lehet, jegyezte meg Sancho Panza. Máskülönben nem esküdnék Istenre, meg igaz lelkére. Most látom csak, a pokolban is lehetnek becsületes és derék emberek. Ekkor az ördög, leseszállva a lováról, egyenesen Don Quixote-hoz fordult, s így szólt. Hozzád, az oroszlánok lovagjához, bárcsak már is a karmuk közt látnálak. Hozzád küld engem a szerencsétlen, de nemes Montesinos lovag. Meghagyta, mondjam meg, várd azon a helyen, ahol velem találkoztál, mert magával hozza Dulcine Adel tobozót. Tudtodra akarja adni, hogyan lehet a varázs alól feloldani a hölgyet, s mint hogy semmi másokból nem jöttem, nincs miért maradnom, legyenek veled ördög cimboráim, e magas uraságokkal pedig a jó angyalok. E szavak után belefújt roppant kürtjébe, hátat fordított, s elrohant, senkitől sem várva feleletet. A bámulat újra elfogta mindnyájukat, de főleg Sanchót és Don Quixote-t. Sanchót, hogy Dulcinea, meghazudtolva a világos tényeket, mégis varázslat alatt áll. Don Quixote-t pedig, mert sehogy se tudott kiokoskodni, csak ugyan igaz-e vagy sem, amit a Montesinos barlangjában történt vele. Még gondolataiba mélyett, midőn a herceg így szólt hozzá. Hajlandó lesz kegyelmed megvárni, Don Quixote uram? Hogy ne lennék? Válaszolta lovag. Álom a sarat bátran és rettenthetetlenül, ha a pokol minden hatalma támadna is ellenem. De lássak én csak még egy olyan ördögöt, s halljak még egy olyan kürtöt, mint az imént, bizony kereket oldok, mondta Sancho. Eközben még jobban besötétült, s a fák közt sok fénypont keringett. Ahogy az égbolton a föld száraz párái suhannak, amelyeket szemük futó csillagoknak lát. Egyben iszonyú csikorgás hangzott fel, így csikorognak az ökrös szekerek, irdatlan korong kerekei, kegyetlen nyikorgásuktól, mint mondják, még a farkasok meg a medvék is megfutnak, ha éppen a szekerek útjába kerülnek. Ezt a borzasztó lármát még harsányabb zaj tetézte. Az erdőnek mind a négy sarkán nyilván egyszerre csata vagy ütközet folyt, az ágyuk mély dörgése bömbölt, számtalan puska ropogott, a közelben a hadakozók kiáltozása hangzott, a távolban pedig a mor leléi üvöltött. Végül a sípok, kürtök, tülkök, harsonák, fanfárok, trombiták, dobok, ágyuk, puskák hangja, s a szekerek irtózatos nyikorgása együtt, és összevéve oly borzalmas és zűrzavaros zajjá vegyült, hogy magának Don Quixotének is össze kellett szednie szíve minden bátorságát, hogy elviselje. Hanem a Sanchoé az inába szállt. A szegény feje odaájult a hercegné ölébe, s a hölgy felfogta, s nyomban hideg vízért futtatott, hogy képen öntsék Sanchót. Mire fellocsolták, az egyik nyikorgó kerekű szekér már meg is érkezett. Négy fekete, takaróval borított lomha ökör húzta. Mindeniknek szarván egy-egy nagy viasz fákja égett. A szekerén meg magas ülésen tisztes külsejű vénember ült, szakálla a hónál is fehérebb volt, és olyan hosszú, hogy övig ért. Bő palástot viselt, fekete csivatvászomból. Ugyanis a szekére töménytelen fákját tűzdeltek, és így igen jól ki lehetett venni mindent, ami rajta volt. Az ökröket két rúd, csinvadba öltözött ördög hajtotta, ábrázatuk olyan égtelen csúnya volt, hogy amint Sancho rájuk pillantott, mindjárt behunyta a szemét, hogy ne lásson. Amint a szekér eléjük érkezett, a tisztes arcú öregember fölemelkedett üléséről, stalpra állván nagy fennhangon így szólt. Én a bölcs Ringardeo vagyok. Azzal elhallgatott, a szekér pedig folytatta útját. Nyomában egy másik szekér jött, egy másik, szintén trónon ülő öreggel. Ez megállította a szekeret, s éppen olyan méltóság teljes hangon, mint az előbbi, mondta. Én a bölcs Aklife vagyok, a rejtélyes Urganda nagybarátja. Azzal ment tovább. Mentem megérkezett a harmadik szekér, de a trónuson nem olyan tisztes öreg foglalt helyet, mint az előbbiek, hanem egy tagba szakadt, rosszképű fickó. Ő is felkelt, amikor odaérkezett, csak sokkal nyersebb és ördögibb hangon mondta. Én a varázsló Ankalausz vagyok, Amadis de Gaulának és minden nemzetségének halálos ellensége. Azzal ő is elvonult. A szekerek a közelben megálltak, s így kerekeik gyötrelmes nyikorgása elnémult, azután semmi egyéb zaj nem hallatszott többé, csupán igen kellemes, zsongó zene, amire Sancho egészen felvidult, mert jó jelnek tartotta, s így szólt a hercegasszonyhoz, akitől az egész idő alatt egy toppantott, tapottatnyira sem mert tágítani. Kegyelmes asszonyom, ahol zene szól, ott nem lehet semmi rossztól tartani. De ott sem, ahol fény van, meg világosság, felelt a hercegasszony. Sancho így válaszolt. Fényt a tűz ad, világosságot meg az égő hasábok, amit láthatjuk, s ha úgy fordul, meg is perzselnek bennünket. De a zene mindig örömet és mulatságot jelent. Majd meglátjuk, szól Don Quixote, aki végighallgatta a párbeszédet. Igaza is volt, amint a következő fejezet bizonyítja.